Tehát gyakorlatilag létrehoznak egy új Google szolgáltatást, és úgy kezelik, mint egy startupot, tehát egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag, hogyha nem tud úgy skálázódni, vagy nem illik bele a koncepcióba, akkor megszüntetik. Ezzel viszont tényleg aláássák ezt az egészet, mert ilyenkor tényleg az a prekoncepciónk van mindig egy új Google szolgáltatás megjelenésekor, hogy na és ennek mikor lesz vége, mikor fogják ezt beszántani egyik pillanatról a másikra.
Szervusztok, ez itt a HVSV podcast sorozatának egész pontosan 35. weekly adása, vagy szinte jubileumi adása. Engem Kori Tamásnak hívnak, és itt van újra a stúdióban Számi.
Sziasztok!
Külföldi útja után hazatért sikeresen hozzánk. Örülök, hogy itt vagy velünk újra, Számi, és részt veszel ebben a műsorban. Viszont szerint kívül most úgy alakult, hogy nem lesz másik vendég, mert hogy sikerült sajnos egy olyan témába belenyúlnunk, ahonnan több résztvevő is, vagy potenciális résztvevő is visszamondta, vagy később időpontra tolta az ő részvételi szándékát, vagy részvételi lehetőségét. Egyébként nem titok, a felújított okostelefonokról szerettünk volna egy adást csinálni nektek, mert hogy ez most egy nagyon hot topic és nagyon érdekes téma, és egyre többen foglalkoznak vele Magyarországon, ugye független cégek, illetve már operátorok is, és ennek apropóján szerettünk volna itt még a földnapja környékén, ami április második felében volt, egy adást csinálni. Ez a következő alkalommal fog majd megjelenni a terveink szerint. De ettől függetlenül azért történnek, vagy történtek érdekes dolgok az elmúlt hetekben, illetve ezen a héten is. A Számival pont itt az adás előtt azon gondolkodtunk, hogy érdemes-e megemlíteni az Apple rendezvényét, ez a Let Loose nevű rendezvény, ami ugye elsősorban az új iPad-ek megjelenéséről és hasonló, tehát az iPad-hez hasonló kreatív eszközök, vagy az iPad-en futó kreatív eszközök, vagy az iPad-hez megvásárolható kreatív eszközök bejelentéséről szólt. És nem tudom, Számi, te itt mennyire érezted kraftosnak ezt az eventet. Ugye nyilván sokan várták, mert valószínűleg nem most arra, hanem majd inkább a júniusi WWDC-re azt, hogy majd az Apple valamit villant AI fronton, ugye ez nyilván nem történt meg, de hogy te így most ezeket az új iPad-eket, ugye pont erről beszéltünk, erről is beszéltünk, hogy kiknek lehetne ajánlani ezt, vagy kiknek szólnak ezek az eszközök, vagy miért jók ezek az eszközök, vagy mire jók ezek az eszközök egyáltalán, te hogy látod?
Szerintem abszolút elmondható, hogy mostani körben nem a konzumerek voltak szerintem elsődlegesen a cél piac,
így kreatív profik, igaz?
Igen, abszolút, igen. Abszolút nekik szánt termékeket láthattunk szerintem. Itt az M4-nek a teljesítménye is gyakorlatilag csak ott nyer értelmet, hogyha valamilyen ilyen intenzív szolgáltatásokat vesznek igénybe, mint akár a videóvágás, vagy a zene, vagy a hang, a sound design és hasonló területek. Úgyhogy szerintem nyilván a demók is erről szóltak, vagy ott voltak az igazi meglepetések, amikor ugye szoftveres téren bemutatták a gyakorlatilag a Final Cut-nak és a Logic-nak ugye a tabletra szánt verzióikat. Szerintem ott volt, vagy ott nyert volna értelmet a dolog. Sokan jelezték is egyébként kommentbe, hogy valahol egyébként így, hogy a WWDC az ugye később lesz, mint maga az iPad-nek a bemutatása, így valahol elmaradt egy csomó zicser, amit így be lehetett volna mutatni, hogy hol lehetne igazán kihasználni az M4 chip erejét ugye az új iPad Pro modelleknél. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a kreatív szakemberek biztos, hogy láthattak olyan dolgokat, amik nagyon ilyen eye candy jellegű új feature-ök, de hogy így alapvetően konzumerként, hogyha rendelkezek egy iPad-del, akkor miért vegyek egy új iPad-et, az nem biztos, hogy most megfogalmazódott.
Hát talán ért érdemes, de hát azt is csak annak, akinek nagyon régi iPad-je van, vagy nagyon-nagyon az utolsókat rúgja már a tabletje. Tehát nyilván egy tavalyi modellt azt nem éri meg lecserélni, de hát ugye ez a MacBook-oknál is így van már egy ideje, hogy azért ezek a kis incrementális frissítések, ezek azért nem feltétlenül, vagy iPhone-nál nem feltétlenül indokolják a cserét. De itt azért vannak egyébként vicces momentumai ennek a bejelentésnek, ugye ami számomra a legviccesebb volt az a Pencil, ugye a második generációs Apple Pencil, ami
Pro,
igen, ami ugye most azt jelentette, hogy már tehát szinte követhetetlen mennyiségű pencil van az Apple kínálatában, és mindegyik kapható is, tehát hogy azt hiszem 4 különböző típus, és így ezt párhuzamba állították éppen Twitteren vagy X-en, láttam erről ilyen mémeket, hogy ugye Jobs az iPhone-nak a bemutatója 2007-ben figurázta ki a stylust, mondta, hogy hát ugye ki a tökömnek van szüksége a stylusra, mert csak elő kell venni, meg vissza kell rakni, meg elhagyja az ember, meg jaj, a stylus maga az ördög, és akkor ehhez képest most ugye van 4, hát jó, nem stylus, de hasonló funkciót szolgáló eszköz, amivel kétségtelenül nem az iPhone-okat vezéreled, hanem a tableteket, de hogy azért az így akkor is vicces. De ettől függetlenül azért emlékezzünk meg a nagyon jó penge OLED kijelzőről, ami ugye az iPad-eknél egy új korszakot nyit meg.
Hát meg, hogyha már Steve Jobs, akkor ugye az eddigi legvékonyabb Apple termékről beszélünk, amikor az iPad Pro-ról esik szó, úgyhogy az az 5,1 vagy 5,3 milliméteres vastagság, az tényleg technológiailag biztos, hogy nagy innováció, de hogy így átlag user, aki kezdés pillanatában vagy vásárlás pillanatában rácsap egy, nem tudom, 2 centi vastag tokot, neki ez miért akkora innováció, azt nem tudom.
Hát tokkal együtt is vékony lesz esetleg ennyi, de hát a kérdés azt hiszem, hogy ez sérülékeny, tehát én ezekkel mindig is szkeptikus vagyok, hogy nézegettem a MacBook Air-eket is, és azok is kicsit már olyan túl vékonyak nekem. Igen. Tehát olyan, mintha ilyen, nem azt mondom, hogy játékszer lenne, mert nem, mert tudnak a Intel-es PC-gyártók ugyanilyen gépeket csinálni műanyagból, amik aztán végképp olyanok, mint ez régen volt a HVS film ilyen kifejezés, hogy tejfölös pohár műanyag, tehát ez a ilyen huplis, be tudod nyomkodni, meg így teljesen ilyen ránézel és ketté törik. Azért vélhetően ez nem ilyen lesz, vagy remélhetőleg az új iPad-ról nem ilyen lesz, de hát majd meglátjuk, majd jönnek az első ilyen tesztek, van ez a YouTube csatorna, azt hiszem, hogy Jerry Rig Everything, igen, egy YouTube csatorna, ahol a csávó ugye azt csinálja, hogy hajlítgatja meg, összetöri meg, szétfirkálja meg, szétkarcolja meg, felgyújtja.
Crash teszt, igen.
Az összes új okos telefont és tabletet, hát majd ő valószínűleg ezt meg fogja mutatni nekünk, hogy mennyire sérülékenyek. Na, szerintem ennyit a Let Loose-ról, illetve az iPad-ekről, meg az Apple-ről, mert hogy most éppen nem az Apple az, akivel kapcsolatban talán a legtöbb érdekességet el lehet mondani, vagy hát az Apple-ről mindig lehet érdekességeket mondani, de itt az ideje, hogy beszéljünk egy kicsit a Google-ről is, hiszen egyfelől látjuk azt, hogy a Google-nak jól megy, ugye az április 25-én közzétett pénzügyi jelentés kifejezetten kedvező képet festett cég anyagi helyzetéről, aminek része az is, hogy ugye egy csomó embert kirúgdostak a cégtől, és ugye az ő kompenzálásuk már megtörtént, tehát ezek már gyakorlatilag nem jelentkeznek költségként a vállalatnál, és hát ugye most már ott tartunk, hogy talán pont a múlt héten írtunk arról, hogy már azt csinálja a Google, hogy az ilyen core kompetencia pozíciókban is elkezdi elküldözgetni az embereket, és nem az van, hogy akkor azok a pozíciók megüresednek, és azokat nem töltik be, hanem betöltik, csak ilyen indiai meg mexikói arcokkal, akik fele annyit, vagy harmad annyit, vagy negyed annyit kérnek el, hát nem azt mondom, ugyanazért a munkáért, de hasonló munkáért, mint ugye az amerikai mérnökök. És itt ugye tényleg, tehát ilyen technológiai mérnökökről, rendszerszervezőkről, nagyon penge koponyákról van szó, akik a Google szolgáltatásainak az alapjait adják, meg az eszenciáját, hogy ők szervezik az ilyen core bizniszeknek a működését, mint a kereső, a YouTube.
Hát igen, de ugye ezek olyan fizetésekkel is járnak, tehát ugye mostanában egy Google-ös, nem tudom, szoftverfejlesztő fizetését megnézve, hogyha évi 200-300 ezer dollárról beszélünk, akkor nem beszélünk egy kiugró fizetésről, tehát nyilván itt egyébként, amikor leépítések vannak, akkor én inkább mondanám azt, hogy pénzügyileg ez valahol rövid távon megtérül, tehát ez látszik is ugye most a pénzügyi eredményeken, amit említettél. Gyakorlatilag 2022 óta most volt a legnagyobb vagy leggyorsabb mértékű növekedés árbevétel tekintetében, és profit tekintetében is, és gyakorlatilag szinte rekordokat döntenek, úgyhogy érthető, hogy anyagilag nézve, csak anyagilag nézve ez megérte a Google-nak, illetve a képhez még egyébként hozzátartozik, hogy beszélünk ugye leépítésekről, meg átszervezésekről, de ezek ellenére ugye a 2019, tehát a COVID előtti időszakban, tehát a 2019-es év végén ugye a létszáma az 119 ezer fő volt ugye a Google munkatársainak a száma, és ugye most úgyhogy csökkent ez a szám, most lecsökkent 182 ezerre. Tehát még mindig egy hatalmas növekedésről beszélhetünk, hogyha a COVID előtti időszakot nézzük.
Igen, hát itt ugye mindig szokták emlegetni a tech cégekre jellemzően ezt a jelenséget, hogy a COVID idején egy olyan felvételi hullám indult be a cégeknél, olyan toborzási hullám indult be a cégeknél, amik gyakorlatilag ilyen óriásira növelték a munkaerőállományt szinte mindenhol, nem csak a Google-nél, hanem ilyen Metánál, Microsoftnál, akár az Amazonnál és az összes olyan cégnél, ahol most egyébként leépítésekről olvashatunk. Tehát ugye vannak is erre szakosodott oldalak, amik azt mutatják meg, hogy hány IT-st tudtak ki eddig idén, meg tavaly, meg nem tudom.
Layoffs.fyi, azt hiszem, ez az
oldal. Igen, igen, és akkor ott szépen lehet követni, hogy hányan kerültek lapátra, de hogy valójában igen, tehát az látszik csak, hogy szakemberek azt mondják, hogy csak ilyen piaci visszarendeződés van. Igen.
Túlfűtött volt szerintem a COVID alatt a történet, ott kicsit túlméretezték a dolgokat, nyilván nem jött be az a, vagy nem fenntartható egyébként a COVID alatt történt ilyen digitalizációs növekedés, nyilván, de ahhoz képest egyébként még mindig jól állnak. Illetve egyébként fontos elmondani, hogy amikor leépítésről beszélünk a Google esetében, akkor ott azért elég szép ilyen severance package van, tehát gyakorlatilag amikor elküldenek egy munkavállalót, akkor ott egyrészt ugye 60 napig még fizetik ugye a fizetésüket, sőt utána egyébként 16 hétnyi fizetést adnak, és ezt még megfejelik az évvégi bónusszal és maradék szabadságokkal. Tehát szinte fél évig gyakorlatilag még kapnak.
Igazából fizetést. Te akarsz elmenni a Google-től.
Igen.
Ezt eredményezi. Hát igen, vannak cégek, ahol ilyen jók a lelépési csomagok, ez tény. Majd ezzel együtt azért én nekem valamiért úgy rémlik, hogy annyira azért nem jó a céges hangulat mostanában. Tehát ezeknél igen. A town hall meetingeknél, ahol a Sundar kiáll, és ott elmondja, hogy WTF, ott azért így néha kap eléggé kellemetlenkedő kérdéseket, meg vannak azért elég rossz visszajelzések munkáltató felé.
Igen, gyakorlatilag ugye nagyon sok, azt hiszem, meg is írtuk azt, amikor a Google-nél elkezdték elvenni ezeket az ilyen pörköket, ezek ilyen munkavállalói támogatásokat, a masszás szoba megszűnt, hogyha jól emlékszem.
A csocsóasztalt elvitték, igen.
Csocsóasztalt, igen. Valami olyasmi is rémlik, hogy nem tudom, bizonyos ilyen irodai szerekből is hiány volt, az étkezés is megváltozott ott, tehát gyakorlatilag egyébként elég sok pörköt elvettek, tehát nagyon úgy tűnt, vagy úgy rendezkedett be a Google, mint hogyha ilyen válságos állapotban lenne, és nagyon meg kell fogni azokat a dollárokat, de hát ugye a pénzügyi adatok viszont nem azt mutatják.
Igen, valószínűleg itt csak annyi történt, hogy ugye visszaemlékszünk még a kezdetekre, vagy nem is annyira a kezdetekre, de mondjuk akár az előző évtized közepére vagy első felére, akkor azért a Google az egy ilyen menő munkahely volt. Igen. Meg. Hogyha a Google alkalmazott lehettél, vagy elmondhattad magad, hogy Google alkalmazott vagy, akkor így te voltál az élet császára, mert hogy tényleg bementél, és akkor csocsóasztattól kezdve minden volt, hát most mellesen dolgozni is kell valamit, hát Istenem is nagyon jó fizetéset csinálod mindezt, és fú, bombasztikus minden. És hát ehhez képest igen, tehát jöttek ezek a mindent racionalizálni akaró indiai vezetők, és akkor így lett egy kisebb ilyen kultúrsok ebből így a vállalati dolgozókon, vagy a vállalati kollektíván belül. És hát ugye azt is látjuk, hogy a Google azért olyan szempontból nem tudja meghazudtolni önmagát, és ez már nagyon-nagyon régóta látszik, hogy vannak bizonyos kulcstermékek, amik bevételt termelnek, nagyon sok bevételt termelnek, ilyen például elsősorban is leginkább a kereső meg a hirdetési abszolút tevékenység, esetleg a YouTube, és minden más, az, hogy gyakorlatilag ezzel futottak még. A cloud már úgy tűnik, hogy elkezdett nőni, és ott már valami lesz, de hogy ez a három gyakorlatilag, tehát a kereső per edtek, és a YouTube, meg a cloud, és ezen kívül semmi. Vagy hát minden ilyen nagyon minimálisan tud bármit is felmutatni.
Hát igen, gyakorlatilag már mémé is vált ez, hogy ennyire e köré épül a Google, és hogyha van egy szolgáltatás, amit elkezdünk használni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az a szolgáltatás pár éven belül még elérhető lesz. Tehát ugye híres a Google arról, hogyha valami nem illeszkedik a stratégiájukba, akkor, és nem termel olyan bevételt, akkor hamar megszűnik.
Igen, és ez abszolút érinti például a mi podcastünket, és pont most kérdeztem Annától, hogy van-e még Google Podcasts, és azt mondta, hogy van, mert teljes meglepetés, mert nyilván cikkeztünk erről, hogy ennek is már bejelentették a megszűnését, de hogy ezt ilyen eltolt fázisokban csinálják, ugye először az Egyesült Államokban, ugye, aztán meg majd a többi ilyen kulcspiacon, és akkor majd egyszer csak itt nálunk is. Tehát van még Google Podcasts, ahol egyébként a Weekly fenn van, meg az összes Crafty adás, de ez már nem marad sokáig így, hiszen ott a YouTube-nak a podcast
megoldása, felülete, és igen, akkor átköltözik oda.
És akkor még mindenki szépen oda fog költözni, és akkor megint csak ugye beszéltünk arról, hogy ez a core product a YouTube. Most hát az Android meg a Chrome-ot nem említettem, mert azok is azért olyan Google termékek, amik nyomot hagytak, meg nyomot abszolút hagynak, abszolút, de mondjuk azok azért annyi bevételt nem termelnek a Google-nek,
igen,
közel sem, mint a kereső. Egyébként ugye a kereső kapcsán vannak érdekes trösztelenes perek a tengeren túlon is, meg itt ugye a DMA és a DSL kapcsán szorongatják a Google-t, úgyhogy itt azért még lesznek szerintem.
Hát valahol egyébként mindig ez volt a Google-re. Tehát azért, amikor visszaemlékszek bármikor a Google-re, akkor mindig rémlik, hogy valami miatt éppen ők bajba vannak. Ugye ők is a klasszikus ilyen startup mentalitást követik, hogy csinálunk valamit, aztán majd utólag megnézzük, hogy jogilag ez hogy működik, és hogy miért probléma, vagy van-e itt bármiféle probléma. Úgyhogy igen, a DMA is egy ilyen dolog lesz, amivel még...
Igen, csak arra nem tudtak felkészülni időben nyilván, de egyébként visszatérve a trösztellenes perre, ugye ennek volt egy első meghallgatása, vagy második meghallgatása a múlt héten, most keresem épp a hírt, hogy, igen, itt van, hogy ugye itt ez általában üzleti titokként kezelték, de ebben a perben csak felszíre került az, hogy mennyit fizet a Google, milyen iszonyú pénzeket fizet a Google azért az Apple-nek, hogy a Google kereső legyen a Safari-ban az alapértelmezett kereső, és így konkrétan előkerült egy összeg 2022-ről egy 20 milliárd dolláros összeg. Ugye ez a Google teljes hirdetési bevételének a 36%-a, amit egy az egyben átutaltak az Apple-nek. És hát ugye ez felveti a kérdést, hogy ez így oké, hogy így jogszerű, de hát hogy ez egy kicsit azért így egyenlőtlen piaci helyzetet eredményez, mondjuk így. Úgyhogy kérdés ez, hogy mi lesz a Google-el ilyen szempontból hosszú távon, de hát most ugye az USA-ban is felerősödtek ezek a monopolellenes, trösztellenes akciók vagy hangok, ugye nem csak a Google, hanem a Microsoftot és a Metát is folyamatosan vegzálják ezzel. Érdekes módon az Apple talán kevésbé, de azért ez egy látható trend, vagy látható jelenség. No, de visszatérve arra, amit te már itt félig meddig felvezettél, hogy már kezd lassan mémé válni az, hogy a Google-nél milyen szolgáltatásokat küldenek el a sűjesztőbe, és beszéltünk ugye a Google Podcast-ről is. Ez is egy érdekes gyűjtemény volt, ami még tavaly szeptemberben, amikor a 25 éves évfordulóját ünnepelte a cég, akkor került fel hozzánk az oldalra, de Zsuzsi írt egy cikket, nagyon jó cikket arról, hogy, és nagyon kifejtős cikket arról, hogy hány Google szolgáltatás végezte a levesben, vagy ment a levesbe az elmúlt 25 év, vagy most már kicsit több, mint 25 év alatt. És ugye mondtad is, hogy van erre egy külön weboldal, ez is szerepel a cikkben egyébként, ennek a linkje ez a Killed by Google.
Igen, igen. Jelen pillanatban 295 a szám.
Igen, tehát tavaly szeptemberben most gyerek megnéztem, 288 projekt
gyarapodott,
volt.
Igen, az biztos.
Na, de azt mondanám, hogy emeljünk ebből ki néhány ilyen érdekességet, vagy fontos mérföldkövet, hogy kik, melyek azok, amik ebbe a temetőbe kerültek, melyek lehetnek a legfájóbbak, a legnagyobb beváltatlan ígéretek, hogy nem is tudom, mivel kezdjük. Kezdjük hardware-re, vagy kezdjük közösségi szolgáltatással?
Hú, hát szerintem kezdjük azzal, hogy mi volt az, aminek már meg volt írva az, hogy ez meg fog szűnni gyakorlatilag. Tehát ilyen szolgáltatások voltak. Hogyha valaki megnézi egyébként ezt a Killed by Google oldalt, akkor nagyon sok ilyen részszolgáltatás található ott, ami, vagy egy külön kis app, ami volt, és beépült utána valamibe, vagy csak egyszerűen megszüntették. Most egy néhány ilyen példát mondjak, akkor a YouTube for PS Vita, a YouTube for Nintendo 3DS, tehát hogy nyilván voltak, megvannak ezek is ebben a 295-ben, amik nyilván nem önszántukból szűntek meg, egyszerűen volt egy hardware, amire készítettek valamit, és az ugye, annak ugye megszűnt a támogatottsága, azzal együtt pedig nyilván a Google szolgáltatások is. Tehát a 295-ös szám az kicsit csalóka lehet, hogy ennyi különböző szolgáltatás és eszköz és app szűnt meg. Nem erről van szó nyilván, itt vannak közte rengeteg olyan, ami csak akár csak egy ilyen részfeladatot szolgált, mint például volt a WordLens nevű szolgáltatás, ami ugye annyit jelentett, hogy a kamera képéből fordít le szöveget, ami ugye beépült a Google fordítóba, tehát hogy igazából nem szűnt meg, csak beépült. Ez egyébként jellemző a Google-ra szerintem, hogy létrehoznak ilyen kis szolgáltatást, vagy kis valamit, és akkor utána megnézik, hogy ez beleillik-e a stratégiába, ha nem, akkor megszűnik, ha igen, akkor pedig beépítik valamibe. Tehát most egyébként a Google Podcast is ilyen, hogy úgy találták, hogy beleillik a YouTube-nak a stratégiájába, hogy podcast, és legyen egy platformon, és akkor gyakorlatilag összevonták így ezt a sztorit.
Na jó, de azért van olyan szolgáltatás, ami láthatóan nagy reményekkel indul, de aztán mégsem lett semmi belőle, és mégis kénytelen volt kapitulálni a Google, és nem épült bele semmibe. Aztán ott van például ugye elsőként nem csak a Google Plus-t, ami ugye egy szép reményű közösségi platform. Hát mikor is indult? 2011-ben indult, így van. Tehát hogy ott ugye a Facebookkal volt egy versenyfutás, egy nagyon rövid versenyfutás, mert aztán kiderült, hogy a Facebook az gyakorlatilag mindenben jobb.
Hát nagyon erőltették ugye egy időben, tehát emlékszek arra, amikor mindenféle integrációba bizonyos szolgáltatást úgy lehetett használni, hogy Google Plus fiókkal kellett belépni, tehát akkor még nem volt ez annyira népszerű, hogy a Gmail-es fiókommal én az volt a Google accountom, és akkor azzal mentem, hanem nekem is volt, azt hiszem, meg szerintem nagyon sok ilyen ember van még, akinek azért volt Google Plus fiókja, mert hogy kellett valamilyen más szolgáltatásnak az igénybevételéhez. Tehát nagyon rá volt erőltetve a felhasználókra ez a dolog. Egyszerűen nem tudtak ugye kiváltani ott a platformon belül reakciókat, meg közreműködést a felhasználókból, és ezért így okafogyottá vált így a történet.
Hát meg ugye talán tényleg akkor volt a Facebooknak a nagy felfutó periódusa, amikor tehát ilyen szempont kicsit szerencsétlen is az időzítés, amikor ugye megjelent a Google Plus, és ott azért nehéz volt versenyekelni egy olyan akkor már nagyon nagy felhasználói bázissal rendelkező platforma, mint a Facebook.
Hát igen, a Google egyébként, hogyha megnézzük a Killed by Google-t, akkor nagyon sok olyan platformja volt, vagy szolgáltatás kezdeményezése, ahol így a közösséget akarták így, tehát ilyen közösségi platformot akartak létrehozni, és tényleg valószínűleg ez lehetett az oka, hogy a Facebook akkoriban nagyon, nagyon erősen tört előre, brutális volt akkor a növekedésük, most is egyébként szerintem még tart a növekedésük, de hogy egyszerűen nem volt, nem hagytak teret, ahol a Google-nek lett volna lehetősége kibontakozni ezen a téren. Úgyhogy emiatt lehet az, hogy ezek a szolgáltatások rövid életűek voltak, vagy hát nem volt rövid életű, de hogy hamar látszódott az, hogy nem lesz ebből egy olyan kezdeményezés. Egyébként itt van ugye a Metának a Threads megoldása, ami ugye indulás pillanatában hatalmasat kilőtt, aztán amikor oda került a sor, hogy a felhasználók akkor gyártsanak oda tartalmat és tartsák fenn a platformot, akkor ugye nehezebb ezt.
Ne viccelj, most már Taylor Swift is ott van az egyszer, úgyhogy innentől kezdve már szerintem egy exponenciális növekedés ezt megint. Egyébként pont azt írják sok helyen, hogy nyilván a kiugló növekedést azt nem tudta tartósan hozni, de hogy nő azért, az is folyamatosan. Azért vannak ott új felhasználók, tehát nem fogott az elhalni. Meg talán a Meta nem is jellemző az, hogy így kinyilogasson ilyen projekteket.
Hát az látszódik, hogy a Meta az egyértelműen hisz még abban, hogy a Threads működni fog. Ugye Instagramon veszem észre mindig, hogy ott megjelennek ilyen preview posztok, és akkor ha valamelyik érdekelne, akkor rákattintanék, és hirtelen már előjön, hogy akkor na, akkor töltsed le az appot, akkor regisztrálj be, akkor nem tudom mit. Tehát hogy a Meta az hisz abban, hogy abból még lehet valami, sőt egyébként, hogyha Elon Musk, nem tudom, a Twitter, vagy hát az X-el még egy pár ilyen trükköt végighez visz, akkor lehet, hogy hamar megszűnik az a platform. Sőt, egyébként ugye, amikor átvette Elon Musk, akkor ez volt gyakorlatilag a mozgatórugója, hogy na most tönkre fog menni a Twitter, és akkor itt van az alternatíva, ugye ezért is volt akkor a ugrás a felhasználó számba. De hát ugye a Google-nek hiába volt meg a user száma, akár a Google Plus-nál, egyszerűen nem tudták
nem ezt. Tudta vonzóvá tenni, igen. Nem tudta kapitalizálni. De egyébként, ha már a Metánál tartunk, ugye aminek gyakorlatilag a két legnagyobb azonnal üzenetküldő alkalmazása a tulajdona, a WhatsApp és a Messenger. Ugye ez sem nagyon jött össze a Google-nek, tehát ugye próbálkoztak pont a Google Plus-ból leválasztva a Hangouts-ot tolni, aztán abból lett chat, és most az még van egyáltalán, nem is tudom, ugye van a Meet, amit még a Covid idején toltak, igen. És akkor az a Zoom-nal, meg a Teams-el
az még van, igen.
Nyomják, igen, és akkor az a Workspace-ben benne van, de hogy egyébként ebben az azonnali üzenetküldésben sem nagyon tudott a Google. Sőt, ugye, ha kicsit tágabbra nyitjuk a képet, és a telkó felé is kinézünk, akkor ugye próbálták ezt az univerzális next-gen SMS-t, az RCS-t, a Rich Communication Service nevű platformot tolni, és azért olyan nagyon ez sem sikerült, nyilván az Androidos készülékeket támogatták, de hát, hogy az Apple durván beleállt ebbe. Most ugye pont a jogi szabályozás miatt úgy hírlik, hogy kénytelen lesz ennek engedni, és aztán most már talán nyilatkoztak is, hogy mondtak is olyat, hogy majd akkor az iMessage-ben megnyílik a lehetőség, de hát akkor sem lesz az egy teljesen olyan, mint iMessage üzeneteket küldözgetni egymásnak, két Apple felhasználók között, ugye ez a klasszikus idézet, hogy vegyél anyádnak egy iPhone-t, és akkor nem lesz gond a kék vagy a zöld buborékokkal, nem tudom mivel.
Igen. Hát e felé is mentek el. Én az üzenetküldőknél azt tudnám mondani, hogy nyilván nem segített a piacnak az, hogy egy időben voltak a szolgáltatóknál tudod ilyen adatjegyek, vagy adat előfizetések, ahol bizonyos szolgáltatások korlátlanul voltak használhatóak. Ugye voltak ilyen Facebook, aki ugye mentességet kapott a adatkorlát felhasználása alól. Tehát gyakorlatilag egy user ugye korlátlanul tudta használni a bizonyos üzenetküldő szolgáltatásokat, ebbe ugye általában beleesett a Messenger vagy a WhatsApp, sőt egyébként Magyarországon, hogyha jól tudom, akkor megszűnt ez a lehetőség, hogy gyakorlatilag a szolgáltató egy bizonyos szolgáltatásnak mentességet vagy korlátlanságot adjon, mert ugye ez nyilván a monopol helyzetet ugye elősegíti. Külföldön egyébként ez még mindig jelen van, ugye most voltam Irakba, ott például ugyanígy van, hogyha előfizetsz, nem tudom, 5 gigabyte adatcsomagra, akkor mellé kapsz korlátlan WhatsApp használatot. Tehát, hogy valahol lesz, ezek elősegítik azt, hogy ne is lehessen ugye leváltani ezeket az üzenetküldőket.
Hát így, de ez egy EU-s regula, ugye nem csak Magyarországra valakozik, amit te is mondtál, ezek a flat rate csomagok, hogy hívják ezeket az ilyen kiemelt szolgáltatásoknak a korlátlanságot biztosító lehetősége. Én úgy tudom, ezt már EU szinten nem lehet, illetve most az Egyesült Államokban is ebbe az irányba mennek. Ott az FCC, a Federal Communications Commission, a helyi hírközlési hatóság vagy szabályozó szerv most készül éppen ezeket tiltani az ilyen konstrukciókat, de mindegy, igazából ennek már sok köze ilyen szempontból nincs a Google-hez. Nem is tudom, ugye mondtam, hogy az előbb, hogy mivel kezdjünk közösségi platformokkal, vagy a hardware-re, vagy nem tudom, azért említsünk már meg egy-két hardware-t is, mert ugye amellett, hogy a Google-t azt tudjuk azonosítani a Pixel okostelefonokkal, meg az órákkal, meg ugye most már újabban a Fitbit cuccokkal, amiket felvásárolt a Google tavaly előtt, azt hiszem. Azon kívül azért olyan túl sok sikeres, mindenhol befutott hardware nincs, bár egyébként zárójelben megjegyzem, lehetséges, hogy, sőt nem lehetséges, hanem gyakorlatilag biztos, hogy rövidesen itt Magyarországon is többet fogunk majd hallani a Google hardverekről, hiszen ha minden igaz, akkor jönnek hivatalos forgalomba Pixelek pár hónapon belül a magyar szolgáltatókhoz, vagy legalábbis egyhez biztosan.
Nagy megváltás lesz, az biztos. Itt mindig probléma volt, hogy hogyan lehet a Magyarországon Google Pixel telefont szerezni, és akkor mindig az volt, azt hiszem, a megoldás, hogy egy ilyen közvetítőhöz berendelni Németországba, onnan átküldeni, és nem tudom mit. Tehát, hogy...
Szerintem az ALSA is árulja, szerintem simán.
Kezdéskor általában nem szokta az ALSA. Tehát Aha. Akkor megjelenik, akkor
a régebbi modelleket. Néztem,
és igen, akkoriban nem lehetett, úgyhogy ez biztos is segíteni fogja azt, hogy a Pixel még elterjedtebb legyen. Hát nem tudom, hardware téren egyébként szerintem a Google-nak az egyik nagy megoldása szerintem a Chromecast volt. Tehát ezek a kis TV okosító berendezések, ugye amikor még nem volt egyértelmű, hogy minden háztartásban okos TV van, akkor nagyon jól jöttek. Sőt, egyébként ugye azok most is még forgalmazásban vannak, nem úgy, mint a Chromecast Audio, ami ugye gyakorlatilag ugyanúgy egy ilyen Chromecast kis egység volt, annyi lényeggel, hogy egy jack bemenet volt rajta, és akkor így gyakorlatilag a régi hifi berendezéseket lehetett felokosítani.
Okos wifi, vagy okos hifi, bocsánat.
Okos hifi, igen, és az nagy fájdalom volt, amikor ezt megszüntették, tehát nagyon sokan jelezték, hogy az volt ugye a legjobb megoldás arra, hogy ne kelljen egy ilyen hifi berendezést lecserélni csak azért, mert szeretné kényelmesebben használni a terméket, úgyhogy az egy fájdalmas pont volt szerintem a Chromecast Audio-nak a megszüntetése.
Igen, meg azért voltak még itt, ha már itt a Vision Pro nyomán most mindenki a kiterjesztett valóság szemüvegekről beszél, meg ugye a Metának is most lett ez a Ray-Ban szemüvege, azért ne felejtsük el, hogy a Google volt az egyik első az iparágban, amelyik a Glass-szal még az előző évtized első felében megpróbálta itt megreformálni ezt az egész viselhető okos szemüveges sztorit. Hát mondjuk úgy, ez is mérséget sikerrel jött csak össze.
Hát valószínűleg igen, ott azt könnyebb volt ugye megszüntetni ilyen szempontból, hogy egyszerűen nem jött össze a dolog. Azt hiszem volt ott próbálkozás arra, hogy átvigyék ipari területre a felhasználását.
Igen, de ott se
sikerült ezt annyira jól bevetni. Most egyébként nyilván az Apple szerintem a legesélyesebb arra, hogy ebből legyen valami. Talán azt tűnik a legkiforrottabb terméknek.
Hát most ugye a eladások alapján nem feltétlenül ebbe az irányba megy a sztori az Apple-nél sem, mert hogy ugye pár hete pont arról írt a sajtó, hogy a Apple Store-okban gyakorlatilag nullára csökkent az érdeklődés a Vision Pro iránt, és hogy azért kezdenek rájönni azok is, akik megvették $3,500, hogy ez nem egy olyan eszköz, amit a nap 24 órájában szívesen viselnének.
Hát tehát, igen,
tehát
abszolút.
Úgy az elején jó pofa volt, meg így felvették, és akkor fú, bakker, kinyílik egy új világ előttem, meg nem tudom, de aztán rájöttek, hogy el egy rohadt kényelmetlen, hát kettő eleve csak 2 órát bírja az akkumulátor.
Hát nyilván látszik, hogy ugye ez inkább egy ilyen prototípus.
Igen, és akkor arra még nem is beszélünk, hogy nem, egy idő után nem tudsz már új kontentet felvinni rá.
Igen.
De mindegy, ez most megint csak zárójelben. De ha már egyébként így áttértünk a multimédiára, meg a szórakoztatásra, te egyébként ilyen nagy gamer vagy, Számi, nem? Tehát valamelyen nekem úgy rémlik, hogy te azért így...
Mostanában kevésbé,
de azért tolod, vagy toltad. Na, hát akkor abszolút releváns neked a Stadia-nak a tavaly januári elkaszálása, ugye a Google Cloud Gaming szolgáltatásának. Ez is egy ilyen mindenképpen említést érdemlő szolgáltatás volt, amit aztán elkaszállt a Google.
Hát abszolút, én nem teljesen értem a Stadia-nak a megszüntetését igazából. Én úgy gondolom, hogy még igazán most indulna el ez a történet. Tehát nyilván ugye ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz jó infrastruktúra és jó internet hozzáférés kell, hogy legyen. Mindenhol, ugye ez most tanában fejlődik igazán, meg hát az elmúlt időszakban. Nyilván a nagy előnye az lenne, hogy ugye nem kell befektetni ugye hardverba, és akkor úgy lehet a cloud gaming által játszani. Ugye itt nyilván sok versenyző van ezen a piacon, vagy sok erős versenyző, inkább úgy mondanám, ugye van a Nvidia-nak a GeForce Now megoldása, ami azért egyedi, mert ott gyakorlatilag a már meglévő játékkönyvtáradat tudod használni, tehát nem kell az ő platformjukon is megvenni valamit, ők tényleg cloud gaming, tehát adják a hardvert, amit te távoli hozzáféréssel el tudsz érni. Ott van még ugye az Xbox Cloud Gaming, ami egyébként kiforrottabb volt sokkal, mint a Google Stadia-nak a megoldása, és ott gyakorlatilag egy játékkönyvtárat is kapsz mellé, exkluzív címekkel. Tehát tényleg azt mondhatnám, hogy nagyon erős versenytársai voltak a Google-nak, és valószínűleg ez volt a probléma, hogy ugye sok versenytárs volt, annyira nem érezték profilba illőnek, ugye beszéltünk erről, hogy ami nem plasszol a kereső és a YouTube és a hasonló üzletágak felé, és nincs olyan, nem termel olyan bevételt, azt általában megszüntetik, hát erre a sorsa jutott a stádium.
Akkor ez megint csak kicsit a Google Plus jelenség, vagy ahhoz hasonló, igen, hogy egy eléggé erős versenyhelyzetbe kell sikerre vinni egy szolgáltatást. Ráadásul azért tényleg, ahogy említetted, ott vannak a konzolgyártók, vagy a nagy piaci szereplők, akik ugyanúgy versenyt generálnak, vagy hát betétását jelentenek, vagy jelentettek a Stadia-nak annó.
Hát igen, és ugye csak az volt ugye fájó, hogy a Stadia az valahol még mindig bétában volt, és így igazából ki se bontakozhatott igazán ez a szolgáltatás, hát biztos, hogy okkal szűnt meg, vagy legalábbis ezt mondogatom magamnak, miközben nem értem a megszüntetést, úgyhogy ja, ez is egy ilyen dolog volt, hogy gaming területen ez elhalt, ugye. Valahol egyébként érezhető volt a Google-nak az elfordulása, amikor megszűnt a YouTube Gaming, azt hiszem volt egy ilyen alfelület, ahol kimondottan a Twitch irányába akarták elvinni a YouTube-ot, és az is megszűnt, úgyhogy a Google az nagyon elfordult ettől a területtől.
Na, mit hagytunk még ki? Azon gondolkodom, hogy most még volt egy áprilisi hír, egészen friss hír a OneVPN-nek az elkaszállásáról, ugye? Az is egy
igen, a Google
vállalati termék volt.
A Google One-hoz csatolt szolgáltatás volt a VPN, azt hiszem $2 előfizetési árral lehetett arra előfizetni, és úgy fogalmaztak a Google részéről, hogy egyszerűen nem volt elég felhasználójuk, úgyhogy úgy döntöttek, hogy megszüntetik azt a szolgáltatást, ami egyébként nem is élt meg olyan sokat, ha jól emlékszek, akkor talán egy évet sem volt a piacon. De
2020-ban nezették be, tehát azért volt az többet is, de ez mondjuk annyira abszurdnak tűnik, nem, hogy egy VPN szolgáltatást hogy nem tud sikerre vinni egy Google olyan szinten, hogy legyen azért neki egy stabil ügyfélbázisa, érted? Tehát, hogy azért vannak cégek a piacon, akik ezt azért megugolják sokkal kisebb büdzséből.
Hát igen, meg egyébként fura, hogy ilyen helyzetben ugye nagyon erős monopól helyzetben van a Google, tehát a maga a workspace előfizetésekkel is ugye nagyon szépen teret hódítottak maguknak ebben a üzleti iparágban gyakorlatilag, és a VPN az egy tök jó kapcsolt szolgáltatás lehetne itt, sőt egyébként akár egy értéknövelő szolgáltatás. Az Apple ebben nagyon erős, ugye, hogy mindenféle szolgáltatását, az Apple TV-t összeköti a nem tudom mivel, és akkor kvázi egy ilyen verhetetlen csomagot rak össze. Én valahol itt láttam a szerepét a VPN-nek is, hogy egy tök egyszerűen összekapcsolható történet. Tényleg van piaca a VPN-eknek egyértelműen, úgyhogy fura volt, hogy ezt így ennyire gyorsan elkaszálták.
Na, mit hajtunk még ki? Volt még itt ugye egy Google Domain nevű domain szolgáltatás, ez is olyan, hogy basszus, tehát, hogy így én bármikor akarnék itt egy domain szolgáltatót, pikpak összedobhatnék egyet.
Igen, és egyébként nagyon erősek voltak benne, tehát gyakorlatilag 10 millió domain tartozott hozzájuk, annyi domain regisztráció volt a Google Domain-en bejegyezve, és gyakorlatilag eladták a Squarespace-nek ezt a csomagot, ami gyakorlatilag egy elég erős csomag volt, úgyhogy minden adattal együtt adták át a Squarespace-nek, tehát hogy benne voltak nevek, telefonszámok, fizetési infók, és gyakorlatilag így egy harmadik szerep, harmadik félnek gyakorlatilag átadták ezt, eladták, exiteltek ebből a történetből, úgyhogy a Squarespace az ugye egy kisebb szolgáltató ilyen szempontból, tehát ott azt hiszem 1 millió domain regisztráció volt náluk, tehát konkrétan egyébként meg tízszerezték a domain regisztrációjuk számát ezzel a felvásárlással, vagy nem tudom, hogy igen, lehet ezt igen jól mondani.
Hát nagyon érdekes ezek alapján, mert ugye nem emlékszem már, hogy adásban hangzott el, vagy előtte beszéltünk erről, hogy gyakorlatilag úgy működik a Google ez alapján, amikről itt most az elmúlt pár 10 percben beszéltünk, vagy fél órában, mint ezek mint a bizonyos divíziói ilyen startupok lennének, és akkor így van ez az óriás cég, az Alphabet, aminek most nem is tudom már a világ talán 5. legértékesebb vállalata lett, nem az elmúlt...
Előkelő helyen van
az, de hogy ugye Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, igen, tehát meg az Amazon, meg a Google, tehát meg az Alphabet, tehát ezek úgy nagyon ott vannak a toppon. És tehát van ez az óriási nagy cég, aminek ott vannak a megkerülhetetlen szolgáltatásai, ugye a kereső, a YouTube, ezek a core kompetenciák, és vannak ezek az ilyen oldalhajtás projektjei, amikből így vagy lesz valami, vagy nem.
Igen, tényleg valahol egy ilyen startupokként kezelik ezeket az új kezdeményezéseket, ugye az Alphabet vagy a Google brand alatt, és ugye valahol ez a probléma, ugye Matt Ricardnak van ez a blogposztja, amiről beszéltünk már, hogy ott ugye ő jelezte azt, hogy gyakorlatilag ezzel már árt maga a Google brandnek az, hogy ennyire gyorsan megszünteti ezeket a szolgáltatásokat. Tehát gyakorlatilag létrehoznak egy új Google szolgáltatást, és úgy kezelik, mint egy startupot, tehát egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag, hogyha nem tud úgy skálázódni, vagy nem illik bele a koncepcióba, akkor megszüntetik. Ezzel viszont tényleg aláássák ezt az egészet, mert ilyenkor tényleg az a prekoncepciónk van mindig egy új Google szolgáltatás megjelenésekor, hogy na és ennek mikor lesz vége, mikor fogják ezt beszántani egyik pillanatról a másikra, és tényleg olyan időzítéssel tudnak beszántani dolgokat, hogy kicsit ilyen értelmetlenné válik. Tehát a Google domainnél is egyébként pont kiléptek a bétából, eltelt pár hónap, és akkor jelezték, hogy na, eladtuk ezt az üzletágat. Tehát, hogy kicsit ilyen fura, hogy ez mégis ezzel a startup mentalitással csinálják, de hogy a brand alatt, és ezzel a brandnek ártanak, hogy mindig ott szüntetik meg ezeket a dolgokat. Nyilván itt biztos, hogy a költség, meg az eredmény optimalizálásnak nagy szerepe van abban, hogy éppen mit és mikor szüntetnek meg hogyan szerveznek át. Itt a cikkben egyébként majd belinkeljük a Discordon a Matt Ricardnak a blogposztját. Ott ugye ő arról beszél, hogy 2015-ben csatlakozott a Ruth Porat, aki ugye behozta a kultúrába ezt a költségcsökkentés ezerrel mentalitást, és akkor azóta történik, vagy azóta még inkább történik az, hogy ha valami nem olyan teljesítményt, vagy nem olyan pénzügyi eredményt hoz, amire így számítottak, akkor nagyon könnyen azt mondják, hogy akkor köszönjük, akkor ezt megszüntetjük.
Na, meglátjuk, hogy az idő mennyire igazolja majd Poratot. Én azt gondolom, hogy ez pár éven belül, bár most itt ugye a nagy AI hype meg forradalom kellős közepén senki nem tud hosszú távra jósolni, mert hogy ki tudja, hogy kik fognak ebben a sakjátszmában előnyt szerezni maguknak, vagy előnybe kerülni a versenytársakhoz képest. Nyilván a Google sem akar lemaradni ebben a versenyben, és a Google-nek is vannak ugye olyan AI alapú termékei, a többek között ugye ott a Gemini, ami lehet, hogy majd aztán 2 év múlva, vagy 4 év múlva, vagy 5 év múlva ugyanúgy a Killed by Google temetőbe fogja végezni, mint a mondjuk a Google Plus vagy a Stadia. Azért kicsi valószínűségét látom ennek, de van rá esély. Úgyhogy meglátjuk, hogy hosszú távon ez a Google-nek mennyire fog ténylegesen jót tenni, vagy rosszat tenni. Nyilván az látszik, hogy vannak a technológiai iparban olyan több évtizedes nagyvállalatok, amik iszonyú szárnyalásokat produkálnak most is, tehát hogy gondoljunk csak a Microsoftra, ami már hány válságos időszakot átélt, és hogy most konkrétan azt hiszem a világ legértékesebb céget, tehát megelőzték az Apple-t, talán, vagy az Apple-lel még valamilyen szinten
fejfej mellett.
De hogy azért gondoljunk bele, hogy hol tartanak most ezek a cégek. Én azt gondolom, hogy azért a Google-nél is az a piaci dominancia, amit egy-két területen képített magának, azért az fogja vinni a lendületben tovább a céget. Meglátjuk aztán, hogy mennyire fog jó, mennyi lesz jó csengő még ez a brand pár év múlva.
Igen, hát biztos, hogy egyébként IA irányba fognak elég erőteljesen mozogni, tehát hogy egyértelműen látszott bármikor, amikor fejlesztői konferencia és hasonlók vannak, hogy AI és AI van még a terítéken, tehát hogy elképzelhető, hogy ennek áldoznak be minden mást, hogy gyakorlatilag utat törjön ez a történet, és hogy minél erőteljesebben tudjanak erre fókuszálni. Ugye az átszervezések, amiről a podcast elején beszéltünk, azoknál is valószínűleg ennek lehet szerepe. Hát kérdés, hogy egyelőre biztos, hogy sikeresnek bizonyul ez a mentalitás, már csak az eredményt nézve. Meglátjuk, hogy egyébként hova fajul ez a dolog. Azt mondanám egyébként még, hogy mostanában egyébként a Google egyértelműen a keresőbe, erre az AI irányra viszi a történetet, és hogy abból próbál meg valami jót kihozni, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres.
Na, ember legyen a talpán, aki ez alapján eldönti, kell-e alfabet részén venni, vagy nem kell alfabet részén venni. Mi senkinek nem adunk semmilyen befektetési tanácsot, mert egyébként mi sem értünk hozzá, vagy legalábbis én nem értek hozzá. Viszont szerintem ez egy tök jó végszó volt, Számi. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a kicsit rendhagyó, régi metodikának megfelelő podcastet, amikor én nincs bárkányból meghívott vendég, de azért szerintem jól eldumálgattunk, Számi, erről a témáról, meg szerintem egy érdekes téma is, hogy mi van a Google-lel, meg mi lesz a Google-lel. Ahogy Számi már említette, az adásban hivatkozott linkeket meg fogjátok találni a Discord szerverünkön, és hát két hét múlva fogunk legközelebb weekly adással jelentkezni, addig még lesz egy crafty. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok, köszi Számi, hogy itt volt.
Köszönjük.
És akkor két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!